Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, felszólítást kaptunk, hogy hirdessük a Föld végső határáig a mi húsvéti hitünket. Ma szeretnénk erről elmélkedni, hogy mit is tartalmaz ez az üzenet. Abban biztosak lehetünk, hogy az emberiségnek erre szüksége van. Lehet, hogy nem kell neki. Az is lehet, hogy igen sokakat nem is érdekel. Mégis meggyőződésem, és aki gondolkodik, könnyen beláthatja, hogy erre az igazságra szüksége van a világnak. Ha elveti, félő, hogy a legnagyobb rosszat teszi önnön magának. Imádkozzunk azért ebben a szentmisében, hogy föl tudjunk lelkiekben készülni erre a tanúságtevésre. Tartsunk bűnbánatot! Könyörögjünk. Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a föltámadás napját. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szeretném, mielőtt a Szentírás üzenetét felolvassák, a Gazsit megkövetni. Mert egy kicsit kritikus voltam az énekkel kapcsolatosan a húsvéti ünnepek alatt egy dologban. El kell menni külföldre, hogy az embernek legyen összehasonlítási alapja. Innsbruckban volt egy 3 napos konferencia, és mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Áradoztak, hogy milyen szép, ahogy ott történt, és akkor azt mondtam, ó Istenem, ha tudnák, hogy mi a szép, úgyhogy nagyon elnézést kérek. Persze még ez azért is jó, mert az ember mindig rádöbben, hogy itthon a legjobb. És magyarnak lenni a legjobb. Aztán még arra is rájöttem, hogy itt van legfinomabb ízű én. Hát ennyi felismerésem volt ez alatt a pár nap alatt, de azt gondolom, hogy valóban a legfontosabb az, hogy jó magyarnak lenni, jó itthon lenni. És ha még ilyen szép liturgiában is, énekes részében részünk van, ez külön ajándék is, bár ijesztően kevesen vagyunk. Tehát akkor legalább nekünk nagyon kell értékelni azt, amit lehet. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az Emmausból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket, békesség nektek. Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk, miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat, én vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. de örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk, van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat, fogta, és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mind annak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta, megvan írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, húsvéti hitre kell jutnunk ahhoz, hogy tanúskodhassunk Jézus Krisztusról. És mindenképpen mélyen bele kell vésni a szívünkbe ezt a fogalmat, a tanúskodás fogalmát. A világban a szavaknak, mintha nem lenne elegendő súlya, nyilvánvalóan az emberek annyi szóval találkoznak ebben a mai világban, mint korábban, nem? És egészen más valamit mondani, valamilyen igazságot szavakban kifejezni, és egészen más az életünket is formálni és alakítani az igazságaink szerint. Azok szerint, az igazságok szerint, amelyeket elfogadunk. És Jézus pontosan azt akarja, hogy a húsvéti igazság az életünk számára életünket formáló igazság legyen úgy, hogy erről tanúságot tudjunk tenni az emberek előtt. Itt nem csupán arról van szó, hogy az ember egy szép igazságot kifejez, itt az életről van szó. Egyébként az igazság mindig az élettel kapcsolatos. Az igazság az mindig az élet mélységeiben járkál. Lehetnek üres szavak, lehetnek egyszerűen olyan beszélgetések, amik csak a levegőt verdesik, és nyilvánvalóan azoknak a szavaknak van igazsága, amelyek az életünket érintik, megszólítanak, felszólítanak bennünket. És hát Jézus azt mondja, hogy erről tanúskodni kell. Miről van szó? Mindjárt az elején szeretném kimondani, hogy aztán hitem szerint, vagy reményem szerint kibontakozik számunkra ez az igazság, egyre közelebb is kerül hozzánk. Bár lehet, hogy ez a testvérek életét egyértelműen meghatározza. Az igazság a következő, a hatalommal kapcsolatos, és ez mindjárt meg is üti az embernek a szívét. Ebben a földi világunkban minden valamiképpen a hatalommal függ össze. Ugyanis a hatalom az nagy lehetőség. akinek hatalma van, az az élet irányításában, az élet alakításában nagy lehetőséghez jut. Egyszer elmélkedtünk már erről, hogy az igazság hatalom nélkül szép, de sokat nem ér. Ugyanakkor a hatalom igazság nélkül rombol. Ezt szebben én így fogalmaztam akkor meg, hogy a hatalom kegyelemmel, hogy a kegyelem az az isteni jó indulat. Ha a hatalomban valamiképpen egy ember lehetőségei közepette, az isteni jó indulat, az Istennek az embermentő szeretete, az Istennek az ember életét gazdagító jósága, az Istennek az ember életért való felelőssége meg tud jelenni, akkor a hatalom a legnagyobb áldás. Mert az embernek valahova igazodni kell. És a megváltás ténye pontosan a hatalomról akar bennünket meggyőzni, az Isten hatalmáról. És pontosan a húsvét arról szól, hogy az Isten miképpen gyakorolja a hatalmát. Nem egyszerű kérdés, hiszen nekünk egészen más fogalmaink vannak a hatalommal kapcsolatosan, és ezért kell megérteni az Isten üzenetét. Az Isten az ő hatalmát nem erővel és uralkodással jeleníti meg, hanem az Isten az ő hatalmát szeretettel, vagyis ember iránti megértéssel és ember iránti jó indulattal és az ember felé való elkötelezettséggel jeleníti meg. Ezt kell megérteni. El tudjuk-e ezt fogadni? Képesek vagyunk-e a világban elképzelt hatalom képünkön változtatni, vagy nem? Amitől szenvedünk a világban, az pontosan az, hogy a világban megjelenő emberhez köthető hatalom általában nem ilyen. És amiről az apostoloknak tanúságot kell tenni, az pontosan ez. Az ősegyházban egészen természetes volt, hogy föltűnt a keresztényeknek az élete. Múltkor említettem, hogy a Jézus korabeli világ szeretetlen világ volt. A Jézus korabeli világ nem törődött a kicsinyekkel. Nem véletlen az, hogy Jézus az ő ige hirdetését ezzel kezdi. Elérkezett az Isten országa, és akkor sorolja fel, hogy kik azok, akik erre különösen fogékonyak. És nem véletlen, hogy az emberek, akik addig nem hallottak Jézusról, ezek az emberek látták azoknak az életét, akik Jézust hirdették, és látták ezeknek az embereknek az egymással való kapcsolatát, amit ugye milliószor idéznek, nézzétek, hogy szeretik ezek egymást. Hát mi van itt? Abban a világban ez úgy jelent meg, mint egy fény, nem tudom, picinke fény, vagy nagy világosság a sötétben. Nem véletlen, hogy az apostol is ilyenekről beszél, hogy olyan ez, mint a kovász. A kovász aprócska, de hatalmas ereje van. És ha ezeknek a keresztényeknek az első az élete ilyen hatalmas erővel jelent meg. És azt jelenítették meg, amire mindenki vágyik. Azt jelenítették meg, amit az Isten el akar érni ebben a világban. Összetartoztak. Fontosak voltak egymásnak. Egymásért éltek. Egymás gondját fölvállalták. Senki nem érezte azt, hogy nincs értelme az életnek, hanem fölismerték azt, hogy így élni jó. Na most nyilvánvaló, sok minden megváltozott akkor, amikor a keresztényeket üldözték, és érdemes erre is odafigyelni, megtiltották a beszédet nekik, és a egyház ennek ellenére nőtt. Ma is állítom, ha visszagondolok 30 évvel ezelőtti időre, amikor beszorítottak bennünket a templomba, és még igen sokszor azokat is figyelték, akik beléptek a templom ajtón, nagyobb ereje volt a kereszténységnek, mint most. Tehát sajátos összefüggések vannak itt. Üldözték a keresztényeket, és mégis nőtt a közösségük. Aztán később, amikor a nagy konstantini időszak után békét hirdettek, és a keresztény vallás szabadon gyakorolhatta a keresztény életét a szabályoknak megfelelően, akkor egyszer csak a kereszténység megjelent erővel, meg hatalommal, sajnos e világi erővel, meg e világi hatalommal, aztán valami megbicsaklott. És akkor most, egy nagyon nagy ugrással, ma egy pluralista és szekularizált világban élünk, a világnézetek tömkelegével találkozunk, sokszínű ez a világ, nem mindenki hisz, és szekularizált világban élünk, ami azt jelenti, hogy a gondolkodók tömege azt hirdeti, hogy ahhoz, hogy a világ értelmére, a világ gazdagságára, szépségére odafigyeljünk és fölismerjük az értékeit, ehhez nincs szükség Istenre. Önmagában értelme van ennek a teremtett világnak. Mit istenkedünk itt? Következésképpen az emberek úgy gondolják, hogy jól megvannak Isten nélkül. És ráadásul még igen sokszor ezek az emberek nagyon jó emberek is. Na most akkor ebben a helyzetben azoknak, akik úgy gondolják, hogy ez a világ nem érthető Isten nélkül, akkor azoknak mekkora a felelőssége? És pontosan ebből a szempontból igen nagy a felelősségünk, mert azért azok, akik úgy gondolják, hogy Isten nélkül is érthető a világ meg a mi emberi életünk, akik úgy gondolják, hogy nincs is szükségünk az Istenre a mindennapi életünkben, azért ezek az emberek rengeteget szenvednek pontosan az e világi értelemben gyakorolt hatalom miatt. A hatalomtól. És ez az, ami felelősségünket különösképpen is hangsúlyozza. Ezért oly nagyon fontos, hogy meg tudjuk jeleníteni, hogy a mi húsvéti hitünk azt jelenti, hogy az isteni hatalomnak kell a mi gondolkodásunkat, a felfogásunkat, és a világnak, az egész világnak a sorsát meghatározni és irányítani. És meggyőződésem, hogy ez a velőbevágó, mert hát látjuk, ha tapasztaljuk, hogy oly mérhetetlen nagy az önzés, maguknak élnek az emberek, tapasztaljuk azt, hogy ijesztő a verseny, és rohan a világ, és ugye gondoljunk csak arra, ha valaki egy kanyart, ahol csak 60 kilométerrel lehet menni, mert csak így lehet bevenni a kanyart, valaki
Ott 120 kilométerrel megy, hogy kisodródik, és ott marad. És a világ mintha igen sokszor kisodródna, mert rohan, és nem megfontolt, nem gondolkodik, mert úgy gondolja, hogy rajta kívül nincs senki és semmi, és még a saját életét sem tudja megfelelőképpen értelmezni és értékelni. És akkor még sok minden másról ne is beszéljünk, ahogy ez a hatalom, ezt az egyház igen sokszor használja ezt a fogalmat, hogy a bűn struktúrái, ezt a dél-amerikai felszabadítási teológiából vette át a római egyház. A pápai iratokban szerepel, pedig az első időben nagy viták voltak a felszabadítási teológiával kapcsolatosan, most is vannak, hiszen sok forradalmi elem is megtalálható abban, amivel mi egyháziak nem biztos, hogy egyet érthetünk, sőt, egy csomóval biztos, hogy nem. De amikor ezt a fogalmat használják a pápai iratok, hogy a bűn struktúrája, akkor ezzel azt fejezik ki, a dél-amerikai helyzetre, a régebbi, meg talán mostani helyzetre is utalva, hogy az igazságtalanság a rendszerekben bent van. És a rendszerek ellen, most mindegy, hogy gazdasági rendszerre gondolunk, akár államokra gondolunk, államok vezetési formáira gondolunk, bekódolt az igazságtalanság. És így nem lehet élni, mert a társadalom ember számára érthetetlenné válik. Állandóan törekedik el az ellentétek kiegyenlítése, az egyensúlyozásra. Mert különben az igazságtalanság egyszerűen leszakít tömegeket. Egyeseket meg földob. Egy ilyen világban kell nekünk tanúskodni erről a isteni hatalomról. Amit szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani, ehhez kell egy bizonyos nyitottság. Jelenics atyának vannak nagyon szép gondolatai ezzel kapcsolatosan, pont a húsvéti történetre vonatkozóan. Azt mondja, minden nyílik. Nyílik a sír, nyílik az apostoloknak a szeme, nyílik az apostolok értelme, mert az Úr megmagyarázza nekik az írásokból, hogy mindennek így kellett történnie, nyílik a szívük, és amikor befogadják a lelket, az Isten lelkét, ahogy itt olvastuk az evangéliumban, hogy akkor majd erő tölt el benneteket, mert erre az erőre szükség van ahhoz, hogy aztán majd tanúskodni tudjatok erről az igazságról. Ez is meglepő az evangéliumban, azt mondja, hogy örültek, csodálkoztak, de nem mertek hinni. Érdekes. Örül, csodálkozik, és nem mer hinni. És itt egy másik mozzanatra szeretném a testvérek figyelmét fölhívni, a jelekre. Ahogy az Isten megjelenik ebben a világban az ő hatalmával, két alapjel van, a jászol, meg a kereszt. A pólyával ki akarja fejezni a valódi emberré válását, olyan nyomorúságos emberré lesz, olyan kiszolgáltatott emberré, mint egy kisbaba. És a jászol arról beszél, hogy hol talál helyet ebben a világban, egy istálóban. A kereszt arról szól, hogy kiutálták ebből a világból, hiszen a városon kívül feszítették keresztre. És erőtlennek tűnik, legyőzöttnek tűnik. Fontosak a jelek. Ezekkel nagyon nagy igazságokat üzen az Isten. Azt akarja mondani, hogy olyan vagyok, mint ti a mindennapi gondjaitokban. Olyan vagyok, mint közületek a legnyomorultabbak, akik barlangokban laknak, nyomorúságos lakásokban laknak, akiknek a feje fölül esetleg árverezni kezdik a lakást, ilyen kiszolgáltatottak, hát ilyenné lettem itt nálatok. És azok közé soroltatik, akiket nem fogadnak be a társadalmak, akiket kiutálnak a társadalomból, akiket nem akarnak látni az emberek. Tűnjenek el ki a közösségből, mert zavaró tényezők. Mit keresnek itt? Miért születtek meg? Fontosak a jelek, amiket Isten akar mutatni nekünk, és hogyha ezeket szépen szintézisbe hozzuk a gondolatainkban, hogy Isten milyen jelekkel akarja megmutatni azt, hogy miképpen is egy velünk, és ha megnyílik valóban a lelkünk, megnyílik a szívünk és az értelmünk az ő igazságaira, akkor talán tudunk úgy élni ebben a világban, mint keresztények, mint Jézus Krisztus tanúi, és akkor nem fogjuk fitoktatni a hatalmunkat, nem gondoljuk azt, hogy az a nagy, aki az erőt meg tudja jeleníteni, az uralmát tudja érvényesíteni, hanem pontosan az, akinek üzenete van a számunkra, aki szeret, aki elfogad, aki azonosul a másikkal. A tanúskodás erről szól. Tanúim lesztek a föld végső határáig. Válság van, a válság csak egy ilyenfajta gondolkodás megváltoztatása révén szűnhet meg. Különben marakodnak a pénzen, marakodnak a hatalomba jutásért, és mi meg ott maradunk, mint áldozatok. Isten azt akarja, hogy az ember ne áldozat legyen, hanem éljen lehetőleg kiegyensúlyozottan és lelki békével.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, nagyon kell kérni Isten lelkét. Ugye, ahogy hallottuk, hogy onnan felülről töltött el erő az apostolokat is, csak ezután tudtak igazából hinni és tanúságot tenni. Enélkül nem megy. És nagyon-nagyon-nagyon kérni kell nekünk is ezt az erőt, mert tudomásul kell venni, hogy ez a világ ezzel a felfogással nem tud mit kezdeni. Bár erre vágyik. Csak akkor, amikor valaki lehetőséghez jut, akkor már nem biztos, hogy olyan szívesen meg akarja ezt valósítani. Éppen a Obamával kapcsolatosan nekem nagyon pozitív gondolataim támadtak. Erre most mit hall az ember? A Jezsuita Egyetemen tartott előadást Amerikában, amit jezsuiták tartanak fönn most is, és az volt a kérés, hogy a Krisztus monogramot takarják el addig, amíg ő beszél. Az a IHS, ugye azt jelenti Jézus Krisztus, Atya, Fia, Megváltó, vagyis Jézus Krisztus, az Isten Fia, Megváltó, szebb magyarsággal. Ez a jezsuiták pecsétjében is bent van ez a három betű. Elgondolkodtató. Nyilvánvaló, arról van szó, hogy Jézussal nem tudnak mit kezdeni. A muzulmánok se, a buddhisták se, meg a különböző vallási mozgalmak sem. Illetve ez a fajta értékrend, amit Jézus megjelenített, ez provokál. Provokálja a mi lelkünket, a szívünket, az agyunkat. Takarják csak le, amit le akarnak takarni. Mégis a világ problémái másképp nem oldódnak meg, különben a hatalmasok továbbra is tapossák azokat, akit akarnak. Kérjük a kegyelmet, hogy mi ne tartozzunk ezekhez sohase, hanem mindig Jézushoz, aki másféleképpen vélekedik mindenről. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan nevedre, örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvérek, most az áldással az Isten erejét kérhetjük, hiszen ez az értelme közvetíti az Isten kegyelmét. Kérjük nagyon azt, hogy tudjunk minden helyzetben ragaszkodni a magunk érvrendszeréhez. Mert általában azok, akik másképpen gondolkodnak, ránk akarják kényszeríteni a maguk módszerét, és abban a pillanatban elkezdünk veszekedni. Viszont ha mi meg tudunk maradni a magunk igazságánál, akkor a másik ebben a koordináta rendszerben nem tud mozogni. És ez azért döntő, mert ez a szeretetről szól. Nem megítéljük a másikat, nem levegőnek nézzük, hanem egyszerűen nem vagyunk hajlandók abban a másfajta felfogásban vitába keveredni. Nagyon fontos ez. És ahhoz, hogy ezt tudjuk tenni, valóban kell az Isten áldása, az Isten helye, és akkor tanúságot tudunk róla tenni a világban. Csak hát valóban nyissunk, ahogy Jelen is atya mondta, nyissuk ki a Szentírást otthon és olvassuk, mert Jézus a írásra hivatkozva nyitogatta az apostolok szemét meg a szívét. Nyissuk ki otthon az ajtót, és induljunk el szentmisére. Nyissuk ki a templom ajtót, és jöjjünk be, és nyissuk ki a szívünket, és lépjünk be egymás életébe. És akkor, és ha így, ilyen lélekkel tesszük ezt, akkor egyszer csak otthon lesz Jézus a világban. És ez a fontos. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Thank you.